Kedves gyülekezet, az az ige, ami alapján megpróbálok a hírt témáról gondolkodni és egy pár szót szólni, az megtalálható Ézsaiás könyvének 42. részében a 8. versszakban. Így szól ez: én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A Biblia első részében, ahogy hallottuk, a dicsőségnek a megfelelője, ez a kabod szó, a súly fogalmát foglalja magába, és hallhattuk azt, hogy hogyan válhat súlytalan emberből valaki olyanná, akinek érdemes odafigyelni a gondolataira. Azon gondolkoztam, hogy az az Ézsaiás, aki a fogság népének hirdeti az Úr jelenlétét és az Úr dicsőségét és gondolatait, ez az Ézsaiás szolgálatának az elején, ha most abból indulunk ki, hogy egy Ézsaiás volt, és nem megyünk bele arra a vitába, hogy hány Ézsaiás van, de gondoljunk arra, hogy amikor elhívta őt az Úr, akkor éppen Úziás király halálával kellett foglalkoznia az embereknek. És nagyon érdekes az a kép, ahogyan ő ezzel a látomással birkózik, vagy ez a látomás adatik neki, mert itt üres a földi trón, súlytalan a földi trón, nincs ott senki, akin korona lenne, ahogy hallottuk, vagy olyan ruházatban lenne, ami segíteni az embereket az eligazodásban, vagy legalábbis magukban azt mondhatták volna, hogy nekünk milyen díszes, öltözetű, nagyszerű koronás királyunk van. Szóval üres a trón, üres a földi trón, nincs méltó és súlyos vezető, de ekkor Ézsaiás látja a mennyei királyt. Belát a mennyek országába, és látja azt az örökkévaló Istent, akit kinne szeretne látni. Én azt gondolom, hogy senki nincs közöttünk, aki ne látná szívesen az örökkévalót. És persze nem tudjuk, vagy nem tudják azok, akik nem forgatják sűrűn a Bibliát, hogy ezt élő ember nem teheti meg, s az imént tegnapi napon említett Mózes is csak hátulról láthatta az Úr dicsőségét, megadatott neki ez, de szemtől szemben nem láthatjuk. De ettől még fontos lenne a számunkra, és szeretnénk látni azt a látomást, amit Ézsaiás láthatott. Hogy el lehetne vele dicsekedni, és elmondani, hogy nekem megadatott az, hogy bepillantottam a mennyek birodalmába. Nekem megadatott az, még az is, hogy láthassam a mennyei király, és ezért szokott lenni sok esetben ez a gondolat az emberek beszélgetésének a központjában, hogy mennyi látomása van, álmában ezt és ezt látja, hogyan csillog, villog valami, hogyan jelenik meg Jézus, és mosolyog rájuk, mert szeretnének ezzel a kérdéssel valahogyan kitűnni a többiek közül, ahogy az imént hallhattuk, és szeretnék ezt a kérdést is a maguk uralma alá hajtani. Van egy nagyon szép szál ismerősöm, akinek elég hányattatott a sorsa, és nem olyan régen, vagy másfél éve találkoztam vele, nem beszélgettünk már hosszú ideje, és valami jó hírről, dicsőséges dologról szeretett volna nekem beszámolni. És elmondta, hogy most ott hagyta a feleségét, akivel elég zűrös élete volt, és most egy államtitkárnak a volt barátnőjével él. És azt várta, hogy hát én ettől rögtön dicsőséget adok neki, vagy legalábbis leesik az állam, mert hogy ő ilyen magasra tört, és őt így körülveszi a dicsőség, mert ő egy volt államtitkárnak a megint barátját, barátnőjével tud együtt élni. Vagy jelen voltam egyszer egy találkozón, ahol egy polgármester kínálta meg, vendégelte meg az ő ismerőseit, és szerzett egy nagyobb lakomát, és hát ott volt valaki, aki ezt a lakomát főzte, és összetévesztett egy illetőt egy képviselővel, és hát saját fülem hallatára ment oda hozzá, és mondta neki, hogy ugye nem baj, a barátomnak nevezlek. És éppen fotózkodás volt, és átölelte az illetőt, hogy együtt látszódjanak a képen. Az illető soha nem volt képviselő, nem világosította fel az illetőt. Az ember ilyen gonosz, hogy kíváncsi arra, hogy mit szólhatott az illető, amikor megtudta, hogy akit ő így átölelt és barátjának nevezett, az soha nem volt képviselő. Lehet, hogy az a kép, amit már éppen bekeretezett és készült fölrakni a falára, az éppen összetört ezután, vagy bekerült a sufliba, a szégyenletes dolgok közé. Nem tudjuk persze, hogy mi lett ennek a dolognak a következménye, de ilyenek vagyunk. Ahogy hallottuk, szeretnénk valamilyen saját magunk által választott eszközzel kitönni, látszani, súlyosnak mutatkozni, ahelyett, hogy megpróbálnánk a súlyfogalmát, az igazi fényességet valahogyan másképp keresni. Abból indult ki a program összeállítója, hogy mi van akkor, ha nem látszik a dicsőség. Mit élünk mi ezzel? Megvan a tökéletes, vagy megvan az a vágy mindannyiunkban, amely nem is probléma, és nem is baj, hogy szeretnénk, ha a jól elvégzett munka, a mi általunk kitalált dolgok, vagy valami jó előadás után, ha a környezet elfogadná azt, és azt mondaná nekünk, hogy igen, ez rendben van. Milyen jól fölraktad ezt a falat. Milyen szépen le van vakolva, hogy milyen szépek azok a hengesztések. Azon a vason, amit ilyen ügyesen megvartál, és nincs ebben semmi gond. Mert így vagyunk teremtve, hogy szükségünk van arra, hogy valamit visszajelezzen a környezet, és ne szüntelenül azzal kelljen küzdködni, hogy az ember izzadságszagúan tegyen valamit, hogy végre észrevegye a környezet. De ahogy hallottuk az imént, ez természetesen egy beteges dologgá válhat az ember belsejében. Vagy még egy picit hagy időzzek el, sokszor szoktam figyelni az embereket, akik vagy a magasságukkal nincsenek megelégedve, mármint hogy nagyon magasak lennének, vagy pedig az alacsonyságukkal, és ehhez képest váltogatják a cipőjüket, hogy vagy kisebbnek látszódjanak, vagy magasabbnak lehessen őket látni, mert úgy gondolják, hogy az a termet, az a méret, ami nekik adatott, az nem a megfelelő, és így nem úgy látszanak, ahogyan szeretnék, hogy kinézzenek, szeretnék, hogyha a környezet látná őket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Úgy tűnik, hogy az Úr semmiben nem különbözik tőlünk. nem óhajtja azt, hogy más részesedjen az ő dicsőségében. És így tűnne ez első hallásra, és ha csak ezt az egy gondolatot ismernénk az Úr dicsőségéről, akkor valószínű, hogy így is gondolkoznánk ő róla. Az a templomban lévő nagy palástos és dicsőséges Isten, akit láthatott Ézsaiás, akivel ugyan ő nem dicsekedett, hanem meghatározta az ő szolgálatát, és nem arra használta ezt a látomást, amit a címét elmondtam, hanem egész másra. Azt, ha látnánk, rendben van, de még ha nem látszódik az isteni dicsőség abban az értelemben, ahogy az imént végig gondolkoztam ezen. Még ha nem látszana az, hogy ha én Istennel kapcsolatba kerülök, akkor jó kapcsolatot teremtettem. Akkor valami olyasmi történt, ami rám is valamiféle fénysugarat enged, vagy rám is ragyog valamiféle fény, és az Isten dicsőségének árnyékában én is profitálhatok valamit ebből a dicsőségből. Ebben a részben Isten a szenvedő szolgáról, a Goyerról, a megváltóról gondolkodik. És nagyon érdekes ebben a részben az, hogy nem csak a megváltóról gondolkodik, hanem azokról is, és ugyanúgy szolgáinak nevezi őket, akik nem tudták beteljesíteni az ő akaratát. Azaz rólunk beszél. Rólunk beszél, akikken keresztül látszódnia kellene Isten dicsőségének, és van ennek egy konkrét üzenete, az ő választott népéről beszél, akiken keresztül szüntelenül mindig megmutatja az ő dicsőségét, és már a puszta létük beszél arról, hogy Isten van, Isten létezik, és áldó keze, megtartó kegyelme ott van a világban, de szól rólunk, akik szintén szeretnénk azt kinyilatkoztatni, hogy hozzátartozunk, hogy az övéi vagyunk, és vajon be tudjuk-e teljesíteni mindazt, amit Isten rajtunk keresztül szeretne üzenni a világnak. Azt írja ebben a szakaszban Ézsaiás, hogy az ő szolgája lakott, nem látott, nem hallott, nem úgy fogalmazta meg az üzenetet, ahogyan Isten rábízta. A másik szolga, akit itt Ézsaiás vizionál, a rebet nádat nem töri el, a pisztolú gyertyabelet nem oltja el, nem lármáz, nem kiált, foglyoknak szabadítást hirdet, ahogyan hallhattuk már ezek alatt a napok alatt, és igazán jelenti meg az Úrnak üzenetét. Vajon erre a fajta dicsőségre van-e szükségünk, teszi fel a kérdést a Szent Szöveg. Egy picit megpróbáltam belehelyezkedni azoknak a bőrébe, akik hallják ezt a prédikációt. Hallják, amint Ézsaiás arról beszél a fogságban, hogy nem jól végezték a dolgukat. Nem jó üzenetet fogalmaztak meg a környezet számára. De majd lesz valaki, aki ezt jól fogja tenni. Bizonyára sokan vagyunk itt úgy jelen, hogy volt már olyan helyzete az életünknek, amikor hasonló kellemetlen helyzetbe keveredtünk, amikor valaki ugyanazért a dologért előttünk megdicsértek, és nekünk az orrógatva kellett hallgatni azt, hogy mi pedig nem jól végeztük a dolgunkat. És ennek lehetett igazsága, vagy lehetett igaztalanul is ez a fajta kritika megfogalmazva velünk szemben. De valószínű, hogy nem örömmel hallgatták azok, akiknek Ézsaiás ezt megfogalmazta. Nem jól végezted a dolgodat, vagy nem úgy végezted a dolgodat, vagy nem látod az Isten dicsőségét, ahogy a program összeállítója ezt fölveti kérdésként. De van valaki, aki ezt jól végzi, aki ezt jól csinálja, aki valamilyen módon, ahogy hallottuk az imént, Isten dicsőségének visszatükröződése. Jézus Krisztusról vizionál itt Ézsaiás, és ő róla beszél, arról beszél, hogy hogyan fog ő megjelenni, és hogyan végzi el azt a tervet, amit Isten elképzelt velünk kapcsolatban. És ahogyan ezek alatt, a napok alatt el kellett jutnunk oda, hogy az Isten országa bennünk kezdődik, és bennünk van, és mi velünk kapcsolatos, így arra is kell gondolnunk, hogy nélkülünk ez a dicsőség kérdése, hogy az Istennek milyen a dicsősége, talán értelmezhetetlen. Nem mintha ne lehetne csak az Isten dicsőségéről beszélni, de úgy tűnik, mintha Isten másként gondolná ezt, és valamilyen kikutathatatlan bölcsesség folytán velünk kapcsolatban szeretné az ő dicsőségét megfogalmazni. Van egy kedvenc történelmi figurán, nagyon érdekelt mindig az ő élete, és azok a gondolatok, amiket ő megfogalmaz, ő egy indiai figura, egy indiai politikus, Gandhinak hívják őt, és arról beszél, hogy a hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek süketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükben harsog. Isten nem ilyen süket és vak. A hatalom birtokosa, és rá nem hat ebben az értelemben a hatalom, nem válik süketté és vakká, még akkor sem, ha látszólag nem úgy mennek a dolgok, ahogyan mi azt elképzeljük. Ő hallja, ami a fülébe harsog, vagy hallja, ami a fülében könyörgésképpen, óvatosan, sóhajként megfogalmazódik. Egyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez a hatalmas, mindenek felett álló földi törvényszerűségekkel nem megfogalmazható és leírható Isten nem él vissza a hatalmával, hanem van valami, amin keresztül közelebb szeretné hozni hozzánk ezt a dicsőséget, amiről ma gondolkodunk. Ez nem más, mint a megváltás. Nem más, mint a megváltott ember, aki egy dologban nem tud soha dőlőre jutni, amikor a másik ember megváltásáról van szó, hogy az hogy érdemelhette meg, hogy Isten megváltotta. Hogyan érdemelte meg azt, hogy olyan körülmények között lévén megkegyelmezett neki az örökké való. Ennek nincs logikája. Annak van logikája, amikor bennünket vált meg az örökké való. De ez az Isten, aki hatalmas, aki nem cseréli fel senkivel az ő hatalmát, nem osztozkodik senkinek a dicsőségébe, ennek az Istennek terve van mindannyiunkkal, és terve van a megváltott emberrel. Ahogyan hallottuk már ezen a héten is nem értelmetlenül hívott el az örökké való Isten, hanem a hívő emberen keresztül szeretné az ő dicsőségét láttatni a világban. Hallottuk az imént, hogy a teremtményeken keresztül látható, és a teremtésen keresztül látható az Isten dicsősége, de az örökké való szeretné az elrontott, a rosszul sikeredett életet helyreállítani, és ebben eszközként szeretne használni bennünket, ebben számít ránk, ezen keresztül szeretne, vagy azon keresztül szeretne üzenni a világnak, hogy megértse a világ, én vagyok az Úr, ez a nevem, dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet